Egyébként, hogyha jobban belegondolok, ugye mondtam, hogy ez a számomra a három legfontosabb szó az értékesítésben, a szájreklám, a goodwill és a reputáció, hogy honnan ered, honnan jön, illetve ez már csak egy eredménye valaminek, és ez nem más, mint a JPE, ezzel a barátaimat szoktam megviccelni, nagyon komoly mozaik szó, amit érdemes megjegyezni, JPE. Nem ez, mint a józan paraszti, és egyszerűen úgy gondolkodtam, hogy ha betartom a szavam, betartom az áraimat, következetes vagyok az áraimmal, nem szúrok ki a viszonteladóimmal, bármikor megtehetném, hogy fogyasztói árban olcsóbb vagyok, akciózok, de akkor nyilván ellenük megyek. Vagy hogyha bármilyen változás van, azonnal kommunikáljak és szóljak előre. Nem csak a vevők felé, és nem csak árral kapcsolatban, bármivel. Annyira nagyon tudják értékelni a kommunikációt, az őszinte kommunikációt. Például kezdet-kezdetén ugye a beszállítói kapcsolat is egy értékesítés, csak te ülsz a másik oldalán, ott te vagy a vevő. Ugye az elején, amikor egy felfutó vállalkozás volt, nem volt még akkora készletünk, nem tudtuk úgy forgatni a készletet. Hát elég sokszor előfordult az, hogy a nyitott számlákat, ugye átutalásra, 45 napos átutalásra kaptunk árut, nem tudtuk időbe kifizetni. És tőlem megszokhatták azt, hogy minden esetben szóltam nekik előre, írtam nekik, hogy ez tudom, hogy ekkor fog lejárni, de nekem akkor fog bejönni egy nagyobb bevétel, abból fogom tudni kifizetni. És ezt nagyon értékelték. Nyilván idővel át tudtunk fordulni oda, hogy a céget teljesen hitelmentessé tettük. Az elején nyilván én is forgóeszközök, mindenféle hitellel finanszíroztam a növekedési szakaszunkat. És értékelték, csak hogy a válságból, a múltéből egy példát mondjak, ugye nagyon sok gyártó most nagyon beszorult készletben, és az én beszállítóim a jó viszonyra való tekintettel nekem szólnak legelőször, hogyha áru érkezik például az angol raktárba, először engem szolgálnak ki. Nyilván ez nem csak annak szól, hogy 20 éve mindig szóltam, ha nem tudtam fizetni, hanem ez annak szól, hogy 10 éve mindig pontosan fizetek. Van egy olyan szabályunk, hogy 2 nappal előre fizetünk nekik, és mindig elküldjük a banki vonatot, hogy most ez az összeg ment. Tehát ők nagyon értékelik ezt a rendszert, és ezt a kommunikációt, és ezt a tájékoztatást. Annak idején, amikor nehéz volt, akkor is felelősséget vállaltunk a dolgokért, és most is. Egyébként ugyanez a helyzet az adóhivatallal. Én bárhányszor kértem tőlük részletfizetést. Voltak nehéz időszakok, amikor egyszerűen nem bírtuk kifizetni az áfát. Mindig ment egy őszinte levél, szezon jön, a szezon 6 hónappal előtte meg kell finanszíroznom, be kell hoznom mondjuk a Halloween árut, farsangi árut. Tudom, hogy baj lesz, nem fogom tudni kifizetni az áfát, mert egy olyan likviditási lukba kerülök. Segítsetek, 6 hónappal, 9 hónappal, 12 hónappal ilyen és ilyen részletekbe tudom kifizetni, és mindig megadták, és mindig segítettek. Úgyhogy igen, szerintem a józan paraszti ész, meg az őszintesség, az egy olyan bizalmi kapcsolatot, egy olyan bizalmi viszonyt tud kialakítani, akár vevővel, akár beszállítóval, akár még az adóhivatallal is, ami nagyon-nagyon fontos, és az értékesítésnek is egy nagyon-nagyon fontos aspektusa. Van egy csomó olyan dolog, vagy olyan intézkedés, amit te meghozhatsz a saját cégedben, ami szintén meg fogja könnyíteni az értékesítést, és szintén abba az irányba viszi el a dolgokat, ami ugye jó hírnévhez járul hozzá, illetve a szájreklám erősödéséhez. Például ha a online korszakot nézzük, akkor ez egy mérhető dolog is a Google-ben, a rating, hogy az emberek, vevők hogyan értékelik a te boltodat vagy szolgáltatásodat, és hogyha ez az érték magas, én pont most tegnap néztük meg, a mi esetünkben ez 4,8, és szerintem ez nagyon jó, hogyha idegen emberek, olyan vevők, akiket nyilván én már nem is ismerek, mert hál' Istennek több 10 000 vevőnk van már a webshopba, úgy értékelnek téged, hogy jó ide bemenni, jó itt vásárolni, kedvesek velem. És Akár még egy olyan eszközt is berakhatsz, amin nálam a munkatársak az elején csodálkoztak, hogy ezt miért rakom be, ez a 100% pénz visszafizetési garancia. És gyakorlatilag bármikor, amikor reklamál és visszahoz valamit, egy jelmezt vagy egy dufit. Nagyon furcsa volt az elején a kollégáknak, hogy de hát nincs igaza a vevőnek. Megvette, miért nem nézi meg jobban a méretet, hazaviszi, tudhatta volna, hogy a gyereke az egy duci kislány, miért akarja ráhúzni az SS jelmezt, miért hozza vissza, vagy mondjuk lufi, tudjuk, hogy csodálatosan el lett készítve, csodálatosan fel lett fújva, és tudjuk azt, hogy ő rángatta úgy, hogy hozzáérintette mondjuk egy faághoz, ami kiszúrta, de akkor is, amikor visszajön, nálunk az az elv, hogy csere, és nem kérdezünk. Egyébként ebben nálam van egy hátsó szándék is, mert tudom azt, hogy ha elkezdek vele vitatkozni, leállok vele vitatkozni, az sokkal több idő lesz. Mi úgy szoktuk mondani, hogy sokkal több kosz. Ez a kosz mondás, hogy nem éri meg azt a koszt, azt a belefektetett időt, energiát, hogy vitatkozzunk, bebizonyítsuk neki azt, hogy ő volt a hülye, nincs igaza, miért nem gondolta meg jobban. Láttuk, hogy mondjuk 3 lépés után neki cseszte valaminek is. Nem, bele sem megyünk, egy mosoly keretébe azonnal csere. És egyébként ezt így nem is szokták érteni. Tehát felfoghatatlan számukra, hogy ilyet lát, mert ugyanhoz van hozzászokva, hogy bizonyíts be az igazad, nem neked van igazad, és ez a szó nélkül mosolyogva, ez egy olyan dolgot eredményez, hogy ezt viszont mindenkinek elmondja, mert ilyen élményben kevés helyen van része, és egy ilyen jellegű intézkedés mondjuk, vagy dolog, amit bevezetsz, vagy beiktatsz az életetekbe, rengeteg új vevőt hozhat, illetve vissza, a vevő is visszatérő vevőt hozhat. Nyilván vannak olyan vevők, akik visszaélnek ezzel, és visszaélnek a bizalmunkkal, tehát például, hogyha a webshopban valaki rendel, nem veszi át egyszer, nem veszi át kétszer, akkor utána a fekete pont be lesz rögzítve a rendszerbe, és harmadszorra már nem megy ki neki, csak hogyha előre utalással fizet. De alapvetően nagyon rugalmasan és barátságosan kezelünk bármilyen reklamációt, és hogy miért? Azért, mert ezek gyakorlatilag a teljes forgalmunknak talán ezrelékét, ha kiteszik, tehát még százalékról se beszélhetünk, és nem akarunk olyan nyomot hagyni egy vevőben sem, ami a rossz hírét vihetné a cégünknek. Van egy olyan irányelv nálunk, ami szintén nagyon-nagyon megkönnyíti az értékesítést, és ez az a mondás, amit nap mint nap használunk itt a cégen belül, akár a kisboltban, akár fent a nagykerben. A vevő az első, a második az áru, és utána jön minden más. Ez nálunk egy ilyen prioritási sorrend, tehát bármilyen feladatod van, hogyha itt a vevő, akkor te mondjuk lehetsz pénzügyi asszisztens is, vagy lehetsz raktáros is, vagy lehetsz ügyfélszolgálatos, bárki is vagy a cégnél, de ha látod azt, hogy a vevő itt a bemutató teremben, ami egy ilyen keskeny jelleggel működik itt nálunk, segítségre szorul, akkor bárki segít neki. Megnézi a cikkszámot, megnézi az árat, megnézi a gépbe azt, hogy mennyi van készleten. Tehát nincs az a mutogatás, hogy menj oda, majd ő, akinek az a feladata. Vagy mondjuk látod azt, hogy 6 hatalmas szatyorral végzett, akkor lehetsz te bármelyik kolléga a cégnél, tudod kezelni a teherliftet, megnyomod szépen a gombot, és lekíséred a vevőt. Hihetetlenül hálásak egyébként ezért a hozzáállásért, és csapaton belül jó, ilyen emberek kellenek hozzá, akik tényleg ennyire segítik egymást, meg mondjuk kell egy kimondott irányelv, vagy egy kimondott szabály a cégnél, hogy igen, a vevő az első, utána az áru, és utána minden más, bármit is csinálunk. Miért az áru a második? Ha nincs áru a polcon, akkor nincs mit eladni, és akkor nincs árbevétel. Nagyon sokan tudnának nagyobb árbevételt csinálni, hogyha mondjuk a készített gazdálkodásuk optimálisabb lenne. Az egy szerintem egy nagyon fontos momentum egy kereskedelmi cég életében, hogy a készletek azok nagyon jó szinten, nagyon jó forgási sebessége, de mindig a vevő rendelkezésére álljanak, és sokszor csak azzal egy hihetetlen vevő elégedettséget tudsz okozni, hogyha az áru ott van a polcon, az az áru van ott, amit ő meg akar venni, és ahhoz az áruhoz ő nagyon gyorsan hozzá tud jutni, mondjuk megrendeli, és másnap már ott van a boltjában, ami így időről időre a saját belső folyamatainkat fejlesztve hoztuk előre azt a szállítási határidőt, hogy tényleg azonnal tudjunk szállítani a vevőnek megrendelés után 24-48 órán belül. A mi értékesítésünkre nagyon rányomja az a bélyegét, hogy elégedetté tegyük a vevőinket, és itt mondanám el azt, hogy számomra igazából négyféle vevő létezik. Ugye nagyon sokan, mi is örülünk az új vevőknek, és az új vevőkért mindent megteszünk. Számukra mindent megadunk, ugye jó, nehéz pénzen, vagy sok pénzen behoztuk őt a rendszerbe, értem ezzel alatt mondjuk a marketing hirdetési költségeket, és akkor végre ott vannak, és akkor mindent megteszünk értük. És nagyon sokszor volt az, de szerencsére nem csak a régi vevőim, de a kollégák is figyelmeztettek arra, hogy nem csak az új vevő lebegjen a szemünk előtt, hanem a régi vevővel való törődés, és a régi vevőkből, most így fogalmazom meg, sokkal több pénzt ki lehet venni, már ott a bizalom, ott van a régi jó kapcsolat. És mi nagyon-nagyon odafigyelünk arra, hogy a régi vevők is megkapják a törődést, és az új vevők pedig ne homályosítsák el a látásunkat. Emlékszem, amikor egyszer egy angol partnerem azt mondta nekem, hogy egy eladás az semmi, az első eladás az semmi. A második eladástól van értéke ennek az egész értékesítési játéknak. Nyilván, ha atomerőműveket árulsz, vagy valami olyan nagyobb dolgot, amit életében egyszer vesz meg az ember, akkor ez arra nem igaz, de hogyha kereskedsz, és kisebb termékek, vagy kisebb szolgáltatások, vagy olyan a lépcsőd a skálát, hogy még tudsz neki mit eladni, akkor bizony a második eladás, ami számít. Mert akkor azt jelenti, hogy az első alkalommal ő elégedett volt a termékeddel, szolgáltatásoddal, és visszajön hozzád. És hozzád jön vissza, és téged választ, és téged akar. Úgyhogy ez a új vevő, régi vevő mind a kettő kapja meg a figyelmet, és van még egy vevő csoport, ugye ezek a külső vevőink, akiknek eladunk, és szokták úgy hívni a munkatársakat, hogy belső vevők. Belső vevőkre szerintem ugyanakkora figyelmet kell tenni, mint a külső vevőkre, hiszen ők azok, nem tudom szebben mondani, akik megcsinálják neked, hogyha van csapatod, azt a forgalmat, azt az árbevételt, akik azt a színvonalú szolgáltatást nyújtják a külső vevőidnek, amit te megálmodtál, és ami számodra a forgalmat jelenti. Tehát a belső vevőkkel való törődés, az is megér egy misét, és azt is nagyon erősen érdemes odarakni a külső vevőkkel törődés mellé, hogyha azt akarod, hogy a dolgok egyensúlyban legyenek, a dolgok jól menjenek, és gyakorlatilag mindenki boldog legyen, a külső vevőd is, a belső vevők, a munkatársaid is, mert én hiszem azt, hogy csak ez eredményezheti a tulajdonos boldogságát is. Egész ideig arról beszéltem, hogy mennyire a vevő az első, és szokták úgy is fogalmazni, hogy a vevő a király, de azért nálunk is volt olyan pillanat az életünkben az elmúlt 20 évben, amikor nem a vevő volt a király. Tehát nem, azért mindent nem teszünk meg. Nekem volt olyan, hogy sose felejtem el, ez a nagyker ajtajában történt. Elébe mentem annak a vevőnek, akit nem szerettem volna ajtón belül látni, és az ajtón a küszöbön zajlott le az a párbeszéd. És miért nem szerettem volna beljebb látni, folyamatosan egrecíroztatta a munkatársakat, nagyon-nagyon nem szép módon viselkedett minden alkalommal, és ráadásul nem is tudom, hogy átutas volt vagy sem, de szerintem a fizetési moráljával is problémák voltak, és egyszerűen betelt nálunk a pohár, tehát nem mindent viselünk el a vevőtől, és gyakorlatilag a kollégáim védelmére kelve mentem, amikor ő megérkezett, és gyakorlatilag a legelején megmondtam neki azt, hogy nem szeretnék nem szeretnénk veled együttműködni, és nem szeretnénk veled a jövőben partneri vevőeladói kapcsolatban lenni. Teljesen kiakadt, ordítozott, hogy nekem nem kell az ő pénze, és én higgadtan csak annyit mondtam, hogy nem, nekünk nem kell a te pénzed. Amúgy akkor láttuk utoljára, szerencsére, és mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hogy egy ilyen emberrel nem kell a jövőben együtt dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy nem minden a pénz. Sokkal fontosabb az, hogy hogyan érezzük magunkat, és kikkel vesszük magunkat körbe, és hogyha van egy rossz vevőd, azt hajítsd ki. Egyébként marketing stratégiák is mondják azt, hogy néha nézd meg a vevőlistádat, nézd meg, hogy kik vannak a végén, és egyszerűen csapd le azokat, akikkel nem akarsz, mert csak viszi az energiát, viszi az időt, és egyáltalán nem hozza, vagy nem járul hozzá a te eredményedhez. Szerintem az eddigiekből kiderült az, hogy mi nagyon rámegyünk arra, hogy a kapcsolataink win-win, azaz nyertes-nyertes kapcsolatok legyenek, és ez értendő alatt bármelyik kapcsolat, ugye az értékesítésben a vevővel, vagy ha én vagyok a vevő, akkor a beszállítómmal, vagy a belső vevővel, aki a munkatársam, mert azt gondoljuk, hogy csak így érdemes. Csak úgy érdemes, ha mindenkinek jó. És ezért sem abba az irányba visszük el a, hát fogalmazzuk így, versenyt, hogy győzd le a másikat, és menj a másik ellen. Amúgy a teljesítményértékelési videómban már sokan kíváncsiak a térrendszerünkre, majd kifejtem azt, hogy én azt miért úgy raktam össze, hogy összeraktam, hogy a munkatársak egy célért mennek, és egy csapatként mennek, és iszonyatos együttműködési erő hatja át az egész céget, mert nem egymás ellen, egymással versenyeztetem őket, és a vevőket sem. A vevői bónuszrendszerünknek a neve, ami szerintem most már vagy a 8.-9. éve fut, annak a neve az, hogy győzd le önmagadat. Mert azt gondolom, hogy mindannyiunknak, akár privát emberként is, akár cégként is, önmagunknál kell jobbnak lennünk, és őket is akkor értékeljük, illetve úgy jutalmazzuk, díjazzuk, hogyha saját magát legyőzi, mit jelent ez? Az előző évi forgalmánál egy jobb teljesítményt tud nyújtani, és ez a rendszer nagyon-nagyon jól működik. Igaz, hogy kell hozzá egy olyan tiszta árstratégia, vagy egy olyan árazási struktúra, ahol tényleg azokat segítjük, akik legyőzik önmagukat, és akik tényleg növekednek, akik szintén csapatot építenek, akik mondjuk több boltot nyitnak, tehát akik komolyan veszik az üzletépítést, azokkal szemben, akik mondjuk egy évben egyszerre tévednek erre, és egy évben egyszer vásárolnak mondjuk valamilyen rendezvényhez parti kelléket, szemben azokkal, akik hetente jönnek, hetente töltik a boltjukat, sokkal nagyobb felelősséget vállalnak mondjuk egy adott régió parti kellék ellátásáért, tehát ő köztük egy olyan jellegű különbséget teszünk, mégpedig ársávokkal, hogy háromféle árszint tehát kialakítva a minket ritkán látogató és kevesebbet vásárló partnereknek lényegesen magasabb árat adunk, nem akkorát, mint a fogyasztójár, de lényegesen magasabb árat adunk, mint azoknak a hűséges vevőknek, akik gyakran visszatérnek, akik komolyan veszik a bizniszt, ott még van két ársáv 15-25%-os differenciákkal, illetve számukra kedvezménnyel, amin már ők tudnak vásárolni a mennyiség, illetve az éves forgalom függvényébe. És azt gondolom, hogy ez a következetesség megint egy olyan szituációt, egy olyan helyzetet alakít ki közöttünk, a kapcsolatunkban, meg az egész piacon, ahol tényleg lehet win-win és fair módon kereskedni, ahol nem érik az embert meglepetések. Tehát ad neki egy olyan tiszta keretet, hogy tudjuk, hogy miben vagyunk, miben működünk, mikor kapunk jobb árat, mikor kapok még jobb árat, és tényleg egyetlen feladatom legyőzni önmagam. Ugye az elején említettem azt, hogy mi nagykereskedőként és kiskereskedőként is működünk, tehát B2C is értékesítünk, ez a business to customer kezdőbetűk összetétele, ez a B2C, illetve B2B értékesítünk, viszont eladók felé ez a business to business, illetve mondtam azt, hogy még egy olyan különleges csatornát, mint az e-fulfillment vagy a dropship is kipróbáltunk, és bejött, és működtetünk. Tehát megnéztünk nagyon sok lehetőséget, és inkább ez a okosan, kipróbálva sok mindent, van egy ilyen mondás is a cégben, a puding próbálja az evést, tehát amíg nem csináljuk, úgyse tudjuk meg, hogy milyen csinálni, és hogyha az jó, mert egy jó ötletnek bizonyult, mondjuk egy külföldi példát, gyakorlatot látva, akkor mi is átemeljük és berakjuk az értékesítési rendszerünkben. Most ezt inkább így kezdőknek mondom, vagy olyanoknak, akik átgondolnák újra az üzleti modelljüket, az összes csatornájukat, hogy nagyon sok érdekes csatorna típus létezik egyébként még a B2C-n, B2B-n túl. Például van olyan, hogy business to government, ezt a B2G-t annyira nem is ismertem, de vannak olyan cégek, akik tényleg az állami vállalatok irányába, mondjuk közbeszerzés formájában tudnak értékesíteni. Létezik olyan is, hogy B2E, ez a business to employee, ez mondjuk Magyarországon nagyon ritka, de vannak mondjuk Amerikában hatalmas cégek, több ezres munkavállalói körrel, akik employee-k, azaz alkalmazottak felé is tudnak értékesíteni. A C2C-t, a customer to customers, azt mi is ismerjük itt Magyarországon, hiszen gyakorlatilag a Vatera, a garázsvásárok, vagy akár az eBay, vagy akár az apró hirdetések, ezek mindenről szólnak a B2C-ről. Ezzel csak azt mondanám, hogy rengeteg csatorna van, és nem biztos, hogy egy csatornán kell erőszakosan nyomnunk a dolgokat, lehet, hogy okosan át kell gondolni, hogy még milyen irányok vannak, milyen üzleti modellek vannak, érdemes külföldi példákat megnézni és adaptálni, ugye ezt benchmarkingnak hívják, amikor van egy jól bevált külföldi gyakorlat, meglesed azt, hogy ők hogyan csinálják, és hogyha az tetszik, illik hozzád, akkor egyszerűen alkalmazod és adaptálod azt. Nyilván mindannyian tudjuk azt, hogy milyen bizniszben vagyunk, nyilván mindannyian tudjuk azt, hogy milyen vevőknek adunk el, de talán érdemes így ránézni a teljes értékesítési láncra. Ugye mondtam a klasszik láncot, nem mondtam még, akkor most mondom, ha kereskedőkről van szó, hogy van a gyártó, vannak disztribútorok, vannak nagykereskedők, vannak kiskereskedők, és van ugye a végső fogyasztó. És érdemes esetleg azt megnézni a nagyobb árbevétel reményébe, és a nagyobb forgalom reményébe, hogy mi magunk ennek az egész láncnak, lehet, hogy a te iparágatban teljesen más a lánc, de lényeg az, hogy ennek a láncnak mekkora részét tudod lefedni. Nekünk például 5 éve jött egy döntés az életünkben, amikor ezt a lánchozt megvizsgáltuk, és nyilván minden állomáshoz tartozik egy árrés, és nyilván, hogyha nagyobb részét feded le a láncnak, akkor valószínűsíthetően az árrésed is több lesz. Tehát amikor mi ezt megvizsgáltuk, akkor jött egy olyan döntés az életünkben, hogy már nem csak importőrök szeretnénk lenni, azaz behozni az árut külföldről, hanem megpróbálkozunk a gyártással is, tehát saját magunknak legyártani a terméket, és gyártóként is részt venni ebben a láncban. Hát ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult, és nagyon jó volt látni azt évről évre. Egyrészt az, hogy hogyan növekszik az első egyszem cikk számról, amely egy ilyen happy birthday-es banner volt magyarul, boldog születésnapot. Egyébként a gyártást vevőigényekre alapoztuk. Tehát az egyetlen egy cikk számról eljutni az évek során, hát szerintem most már 1000-valahány száz cikk számunk van, és látni azt, hogy a saját gyártású termékek mekkora százalékot tesznek ki az összárbevételünkből. Először mondjuk csak pár százalékot, 5%-ot, majd 10-15-öt és végül 20-at. Amiért ez még egy jó döntés volt így a válság utáni évben, vagy a válság második évében, nem tudom, hogy fogalmazzak, egész más érzés az, hogy a saját gyártású termékeknél sokkal inkább okozók tudunk lenni, az importnál pedig sokkal inkább kiszolgáltatottabbak, tehát magyarul mondva, Itt, mivel csak tőlünk függ, mindig van áru, mert mi saját magunk gyártatjuk készletre, és a külföldi áruállátás pedig most hát igencsak akadozik. Az is egy érdekes megközelítési mód lehet, hogy azt megnézni, és mi is tettük ezt, hogy a termékek mellé milyen szolgáltatást tudok betenni, vagy hogyha esetlegesen te elsődlegesen szolgáltató vagy, akkor a szolgáltatásod mellé be tudsz-e terméket tenni. Mert hogy a szolgáltatásnál általában a saját időnket adjuk el, az pedig véges. Egy termék esetében azért ez pedig jobban el tud menni a végtelen irányába, vagy értem az alatt, el lehet adni egy termékből tized, százat, vagy akár ezret is termék függően, ami nem a saját időt köti le. Tehát érdemes elgondolkozni ilyen hibrid verziókon, termék mellé szolgáltatás, vagy fordítva, vagy akár gyártani, illetve minden máson is, amivel nem neked kell többet dolgoznod, azért, hogy forgalmad legyen, azért, hogy növekedjen az árbevételed, átgondolni azt, hogy esetleg hogyan tudnánk többet eladni, mondjuk vevőnként többet, ami szintén emeli az árbevételünket, vagy esetleg tudnánk-e drágábban eladni. Nagyon sokan félnek megnyomni a ceruzát, igazából elkérni az árunak azt az értékét, amit egyébként a piac lehet, hogy teljesen simán megfizetne, és lehet, hogy csak annak a fejében van gát, az árat illetően, aki éppen árazza, és vannak olyan gondolatok a fejében, hogy kizárt, hogy ezt annyiért megvegyék, ez úgy túl drága, én nem lehetek ennyire drága. Ez a drága, ez egy teljesen relatív fogalom, mi drága, mi olcsó. Ha ott van mögötte az érték, akkor azt megveszik, és nagyon sokszor volt, emlékszem, hogy saját viszonteladókat is arra biztattunk, hogy emeld meg, add drágábban, mert beleraktad azt a tudást, értéket, mindent, ami miatt drágábban tudod adni, és nem, na jó, kipróbálta, és gyakorlatilag a vevői egy észre se vették, nem, hogy semmit nem szóltak a magasabb árért, ugyanúgy vitték, még többet adott el belőle. Tehát ez az ár, ez a drága, olcsó sztori, ez mind-mind relatív fogalom, érdemes szerintem bátornak lenni, ugyanis van egy olyan mondás, és én ezt nagyon szeretem, hogy az árbevétel az semmi, az árrés a minden. Majd a matekos videómba, a pénzügyi videómba ezt szeretném nagyon elmagyarázni, mert akinél megvan ez, hogy az árrés a minden, és nem az árbevétel, ott általában, ha mellé rak egy jó hatékonyságot is, akkor nagyon-nagyon szemmel látható módon megjelenik a profit, azaz az eredmény az egész mutatvány végén. Szóval akár drágában eladni, vagy hogyan tudnánk nekik gyakrabban eladni, hogyan tudnánk többször és többször visszacsábítani őket valamit vásárolni, vagy akár bizonyos dolgokat skálázni, akár mondjuk földrajzilag egy franchise lánc keretében duplázni, triplázni az árbevételünket, forgalmunkat. Azért itt nagyon meg kell nézni a költségoldalt, és meg azt is, hogy erre van-e erőforrásunk, és azok az erőforrások tényleg rendelkezésre állnak. Én most nem csak az anyagi részére, a tőke részére gondolok, de a humán részére, az emberire is, illetve arra is, hogy nekem, mint tulajdonos, van-e erőm mondjuk egyból helyett 6-ot működtetni, és ez egybeesik-e az én mondjuk magán jellegű céljaimmal, mert hogy több munkát fog hozni az elején, az majdnem biztos. Szóval érdemes átgondolni a csatornákat is, illetve az olyan lehetőségeket is. Mindig egy kolléganő mondása jut eszembe, ezt a Lusta Milliomos könyvből vette, hogy nem keményebben kell dolgozni, hanem okosabban, és az értékesítést is lehet okosan csinálni, hogyha jó a stratégia.